Elindult a felvétel?
Elindultam, persze. Annyi még, most mondjál egy olyat, csak egy olyat, hogy a mikrofonnál Németh Róbert.
A mikrofonnál Németh Róbert.
Köszönöm.
Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül.
Sziasztok, ez itt a Vantit Podcast aktuális adása, melynek tárgya a 2024-ben 40 éves Vadászat című lemez, a Hobo Blues Band pályafutásának is a csúcspontja, úgy gondoljuk, de ezen felül azt is gondoljuk, hogy ez a lemez a magyar rock történelemnek az egyik csúcsműve. A vendégünk pedig Jávorszky Béla Szilárd, újságíró, szia!
Köszönöm a meghívást, szia!
Meg tudod erősíteni ezt az állítást?
Hát abszolút, de nyilván azért ismerő a generációm, tehát én ekkor voltam tinédzser, amikor ez a lemez megjelent, meg én a Hobo Blues Bandet mindig is nagyon szerettem.
Most elébe is vágtál, az első kérdésnek az lett volna, hogy te hogyan hallottad először? Mondjuk annyira nem vágtál elébe, de inkább talán akkor folytasd a személyes.
Hát nyilván koncerten hallottam őket még az alakulás után, ugye, és aztán fölvettük ilyen MK26-os magnóval a koncerteket, és azokat a nagyon rossz minőségű kazettákat hallgattuk.
Ez így a 80-as évek.
Ez a 70-es évek vége.
Te akkor már koncertre járó.
Igen, hát akkor voltam 13 éves, 65-ös vagyok. Aha. Akkor voltam 13 éves, de akkor már jártam azért koncertekre. És aztán ugye a Kopasz Kutyát azt láttuk, sőt az egyik haverom a szerepel is benne nem túl jó állapotban. Ez azért érdekes, mert Premier Pálban mutatják, ezt nyilván a Szomjas Gyuriék nem tudhatták. Premier Pálban mutatják a Tabáni koncerten, és az édesanyjával néztem meg, és hát az édesanyja egy picit csodálkozott, hogy hát a srác az hogy néz ki.
Meglepődött?
Meglepődött, igen. Ez eléggé
meglehetős állapotban?
Igen.
De ha már így említetted, milyen volt a korai Hobót nézni, milyen volt a zenekar? Milyen volt az első,
ugye egy olyan világot hoztak be, ami Magyarországon nem nagyon volt korábban, tehát ami akkor már azért 10 éves, vagy 15 éves világ volt, 10 éves. A Rolling Stones-t, a Cream-et, mondjuk a Cream-et a Radics Béla azért behozta korábban, vagy a Jim Morrisonnak a költeményeit, stb. Tehát egy csomó olyan dologra rávilágított a Hobo, aki persze, hát akkor tudtuk, hogy persze, hogy túl koros, tehát hogy 33 évesen alapítani zenekart, mások akkor már ott hagyja a rock and rollt, ő meg ugye akkor lépett bele, de hát tudjuk ennek az előzményeit, hogy korábban mit csinált, és sokáig a partvonon vállalkozott, mire egyszer csak úgy gondolta, hogy egy szombatesti blues zenekart létrehoz.
Na várjál csak, ez mindig az szokott lenni az ilyen műsorokban a hiba, hogy azt mondjuk, hogy de hiszen tudjuk, hogy korábban mit csinált, szerintem azért idézzük fel, mert nem biztos, hogy ez mindenkinek evidencia.
Hát ugye ő a koránál fogva a nagy generációhoz tartozik, tehát egykorú bármilyen fura, mondjuk a Szörényi Leventével. Sőt, pár hónappal öregebb. Csak akkor ő közönség volt, igen. Uh-huh. Ugye szerepel bizonyos filmekben, az Extázis 7-től 10-ig, abban például elég hosszasan szerepel.
Táncol
is többek között, de interjúkat is, tehát beszél is. Csepeli György egyébként szintén ugye ebbe a későbbi szociológus ebbe a filmbe tűnik föl. Nagyon okosakat mondott fiatal szociológus hallgatóként. És hogy aztán utána Hobo, hát ugye elég hamar elkerül otthonról, tehát itt majd a vadászat kapcsán itt nyilván szóba kerül majd az édesapja is, aki egyébként meg szenvedélyes vadász volt. Tehát ő azért gyerekkorában ezt közelről megtapasztalta, hogy milyen az, hogy ölni. Ráadásul ugye az akkori politikai nagyvadak, ez egyébként ma is ugyanígy van, előszeretettel szerettek vadászatra járni. Igen, ez a Kádár Jánosról is van ugye egy fotó, amikor fönt van a Magaslesen is.
Igen, Magyarországon a vadászat az a politikai osztálynak a, nem tudom, ilyen találkozásainak a helyszíne.
Egyik fontos helyszíne.
Nem igen, tudom, igen, száz igen. Éve.
Cinege is azt hiszem, hogy vadász volt. Na de itt a Hobónak az életművét próbáljuk így fölfejteni, tehát ugye ő ott a filmekben is szerepelt amatőrfilmesként, az Agitátorok, ugye, ami egy nem, azt hiszem BBS film, és nem, ezzel nem is került a mozikba. De szerepelt Szomjasnak is egy-két filmjében, ilyen korai filmjében. És aztán ugye a 70-es éveket, ugye, tehát ő elég korán lelépett otthonra, igen, ezt akartam még így párhuzamba hozni, tehát hogy 16 évesen már azt hiszem Veszprémbe került a vegyipari technikumba, és ő azért kilépett a Rózsadombról. Tehát azért is van két testvére, aki azt hiszem mind a kettő él talán, az egyik ugye a politikai intézetnek a vezetője, a politikatudományi intézetnek,
Földes György.
Földes György, a másik meg autószerelő.
Na, ezt nem tudtam.
Igen, igen, a másik öccse. És hogy ő azért ott hagyta ezt a rózsadombi környezetet, mert hogy azért a papa az eléggé potentált volt. Ugye sose volt a miniszter, de hogy belügyminiszter helyetteségig vitte még az 50-es években meg. Hát ő már akkor ugye azért volt, partizán volt, amikor még ez nem volt tildomos. Tehát ő még abszolút a 30-as, 40-es. Igen, 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 igen. Aztán tudjuk, hogy a rendszerváltozás után, vagy az akkori rendszerváltozás után sok partizán lett. Sokkal több, mint ahányan korábban voltak. Ez ma is ugyanez van.
Ez egyszerűen előfordult valószínűleg minden egyes kurzusváltáskor.
Uh-huh. És akkor, tehát hogy ő ott a Kex-el, Kex koncertek, vagy Cseh Tamással volt talán Kex.
Szerintem ő igen, minden ilyen helyen
igen, ott volt.
Omega
körül
is mozgott.
És aztán ugye a P-Mobil volt az, aminek aztán szövegeket is írt. Ez már a 70-es évek dereka, a második fele. Néha föl is engedték a színpadra, és akkor ott elénekelhetett egy-egy dalt. De hát voltak éppen 78-ban alapította meg a Hobulus
Bandet. Voltak Lepkék és Virágok
nevű zenekarai.
Voltak ilyen próbálkozásai is. Ja.
És akkor végül is 78-ban létrehozta ezt a, akkor még úgy gondolta, hogy egy szombatesti blues zenekar.
Fun fact, bocsánat, hogy beleszólok. A gimnáziumi énektanárom, Gyarmati Károly volt a Hobulus Bandnek az első billentyűse. Uh-huh. De gondolom, ő inkább ilyen hát klasszikus zenén iskolázott zenész volt, és ő viszont gyorsan ott hagyta a Hobo Blues Bandet, de én ugye 16. kerületben jártam középiskolába, és hát az Icarus volt az egyik ilyen első bázis a Hobo Blues Bandnek, és mindegy, ez a tanár, ő volt az első billentyűs. Zárójelben.
Ja, hát a korai Hobo Blues Bandből, akik már ugye lemezen is szerepelnek azért, Körös Jóska, vagy akár a Szénék János, tehát ők nem maradtak meg úgy hosszú távon.
Igen, mert Póka Egon elkezdte egy ponton ugye ilyen vasmarokkal így építeni azt a Hobo Blues Bandet, ami az ő felfogása szerint egy potens zenekar. Nézzük meg így lemezenként. Vagy lemez,
igen, tehát lemezről, amelyik lemezről. Már nem egy szombatesti blues zenekar, tehát nem amelyik a MOM-ban föl tud lépni rendszeresen, ugye a Hobo karácsonyokat is tartott, meg a Hobo-nak klubja is volt folyamatosan. Először talán a MOM-ban, aztán később talán a Lágymányosi Művelődési Házba, stb. De hogy igen, az Egon az, tehát a Hobo az mindig a szöveg felől közelített amúgy. Szerintem problémái is voltak így a rosszul lépett be például, tehát hogy azért sokáig az Egonnak ott kellett egy kicsit őt úgy, hogy mondjam, drillezni arra, hogy akkor megfelelő idővel lépjen be, és akkor így bólogatott, stb. Igen. Ugye hát a hangjával is vannak azért hiányosságok, vagy hogy mondjam, tehát hogy, de hát egy hihetetlen figura amúgy. És ez mindent keresztül vitt, és az ő színpadi jelenléte, meg egyáltalán, hogy a költészetet így bevitte, behozta a rock zenébe, vagy a blues zenébe, blues rockba, mert végülis ő ezt a brit blues rockot nyomta.
Igen.
Aztán később jönnek majd csak az árnyalatok, amikor megjön a Palermo Boogie Gang mondjuk, és akkor ők ezt a chicagói...
Mármint a magyar bluesban jönnek
magyar, be, igen, akkor igen, igen,
a, igen, hát ugye előtte ez a kockás inges brit...
Hát blues. Ez a blues rock volt tulajdonképpen, igen, igen. Tehát igen, ez a döngölős blues. Igen.
Igen, és akkor 80-es évek második felébe jön a Palermo, uh-huh. És akkor jelenik meg akkor fekete jelenékkel ez az autentikus amerikai, chicagói, vagy nem tudom, mindenféle blues zene. Azt akartam még kérdezni, hogy ez a fajta ilyen szombatesti, félig amatőr blues zenekar, lenyomat, ez melyik lemezekre jellemző?
Ez lemezre szerintem már nem jellemző, ez elég gyorsan az élet felülírta ezt, tehát egyszerűen túl népszerű lett a zenekar.
Tehát azt mondod, hogy az első Hobo lemeztől ez már egy ilyen frankó, kiegecesedett zenekar.
Hát ugye ez 80-ban jelenik meg az első lemez, a Fekete Bárány a koncerten szerintem még nincsen pont a lemez, de már fölvették. Tehát ugye, mert a Fekete Bárány a koncerten csupa olyan zenekar játszott, ugye, akinek nem volt elvileg lemeze. Se a P-Mobilnak, se a Beatrice-nek, se a Hobo Blues Bandnek, hát a bizottságra meg ne is beszéljünk. De hát ők egyébként is csak meghívottak voltak ott.
Bár egyébként nem is olyan nagyon soká lett lemezük.
Lehet, hogy 3 év múlva. Hmm. Igen, hát addig már azért a P-mobilnak is volt 81 belemeze, a Hobónak már mondom 80-ban megjelent, 80 őszén, tehát akkor ők már voltak a stúdióban. A Beatrice-nek meg hát tudjuk, hogy nem nagyon lehetett lemeze, az majd csak a 80-as évek végén a magánkiadásban Ringnél, tehát nem az MHV-nál, de azért mondjuk rákerült egy dal, vagy akár egy 3 dal is a LGT-vel, meg a Omega-val csináltak, ugye egy közös turnét, az, amit egyébként az Omega-nak köszönhet, a Benkő Lacinak, legalábbis hozzá szokták kötni, hogy ő állt ki annyira Hobó, olyan Beatrice mellett, hogy hát már pedig őket el kell vinni, és hogy voltak akkora tényezők már abban az időben, hogy az Ori gazdaságra megérezte volna, hogy akkor, ha nem jön a Beatrice, akkor mi sem megyünk. Állítólag ez. Nem voltam ott.
Tehát mire eljut a Hobo Bluesband az első? Nem, ez addigra már egy ilyen, mondjuk ilyen profi zenekar, hát de aztán
profi, voltak... Profi, bár ugye ott is még az Egonnak kell feljátszani a gitár témákat, mert az akkori gitárosok erre nem nagyon voltak képesek, vagy legalábbis azon a szinten, ahogy az Egon ezt meg szerette volna. Ugye 80-ban nagyon behúzzák őket a csőbe, abból a szempontból, hogy 2 hét alatt kellett az egész lemezre, ami nagyon kevés időt adtak nekik, meg egy olyan hangmérnök volt, aki a szakmában nem nagyon csinált még ilyen típusú lemezeket, de hát mit tudom, a Presser is besegített nekik már az első lemezen is, meg ez azt hiszem később is.
Ilyen szempontból a Póka Egon mindenképpen egy kulcsfigura volt, hiszen mm-hmm. neki volt lemezes rutinja évekre visszamenőleg, hiszen ő már az utolsó felállású Metro együttesben is játszott, ha jól emlékszem.
Igen, hát meg jó meg, füle volt meg, az Egonnak meg mindig is. Tehát, hogy... De ő mindenkivel játszott, ő a Radicsal is játszott, nem tudom, tehát nagyon sokakkal játszott.
Igazából a Hobo mögött egy olyan felállás is működött, ami gyakorlatilag egy Radics zenekar, hiszen Döme Dezső dobolt uh-huh. a Hobo Blues Bandben.
Bár ő már az első lemezen nincs rajta, ott már Pálmai Zoli dobolt.
Igen, szerintem. Akkor már a Pálmai lett, de hogy előtte meg még uh-huh. pont a Döme Dezső volt.
Uh-huh. Aki aztán ugye később lett.
De igen, aztán később igen, újra igen. lett Döme Dezső.
Igen. Sőt, még ott el is énekelt a turista, nem tudom.
Turista megyen a
hegyen. Rögbecsidalt.
És aztán elindul egy ilyen lassú átalakítása, vagy átalakulása a Hobo Blues Bandnek. Ennek mik voltak a...
Hát ugye a második lemez az oly sokáig voltunk lent, az még egy népszerű lemez, és utána jött egy kis törés, mert hát a Szomjas Györgynek a filmje, a Kopasz Kutya, az egy picit átpozicionált a zenekart. Ugye nem a zenekarról szólt, kiegészítve a Schuster Lórival, tehát nem a zenekar története volt, de sokan ezzel azonosították. Egyébként szerintem tínédzserként én is.
Ja, tehát abból az ilyen intellektuális vagy értelmiségi irányból, vagy pozícióból, ahova a földes László nem, rakta igen. a fejébe a zenekart, abból egy ilyen...
Proli, igen, le kell menni kutyába, légy a kutyák.
Odalépős ilyen rockzenekar. Hát ha nem is lett, de mondjuk az emberek fejében az lett.
Igen,
mint hogy
mondtad,
igen, a te fejedben is tínédzserként az lett.
Ez nekem annyira nem is jött be. Tehát,
igen, erről a földes beszélt sokat, hogy ez neki azért nem volt olyan nagyon oké. Okay.
Persze.
Tehát, hogy volt ilyen diszkrepancia fejében ez ügyben, hogy amit ő gondolt, az a fajta ilyen verseket, intellektus, nem tudom micsodát, költészetet a rockba injektáló izéből lett egy ilyen, nem tudom micsoda, ilyen hát a prolit, szerintem nem jó szó ezekre, de hogy mondjuk így ilyen...
Hát egyszerűbb embereknek szóló, egyszerű zene. Ugye ott a Billnek a szerepe is érdekes volt az elején, mert ő nem volt benne a legesleg elején, aztán később kerül bele. Hát aki ugye nem volt színpadképes. Tehát, hogy nem elég, hogy mondjuk egy,
a hivatalos
szervek, igen, hát az egy fél lábú a színpadon, tehát ez hogy képzelik meg, hogy akkor szerintem még nem is volt az egyik szeme sérült, tehát hogy üvegszeme van, meg egyáltalán, hogy jönnek ehhez. És aztán végül is ezt átvitték, szerencsére ezt átvitték, meg általában ez a kettős, tehát mondjuk mit tudom, a Hey Joel talán a legjobb példa erre, ahol nagyon szépen kiosztotta ezt a szerepet, igen. Szerintem jobb, mint a Hendrix változat, pedig hát a Hendrix változatot veszi mindenki etalonnak, még hogyha ez ugye egy jóval korábbi dal is. Igen. Sőt, még a Birds is játszotta még a 62-63-ban, egy sokkal fölgyorsította a változatba, nem, az lehet, már 65 volt, mindegy. Sokkal fölgyorsította a változatom, igen, és aztán utána a Hendrix az lerassította, dramatizálta, és azóta mindenki ezt veszi alapul. Igen. de hogy a Hobo Blues Band az megcsinálta azt, hogy, hogy egy tehát kettő szerepre osztotta, egyfajta párbeszéd volt, és a Billnek a megítélése is a zenekarban szerintem, tehát egyfajta zeneiséget hozott nyilván, hát sokkal hát tudott énekelni, vagy hogy mondjam, jól tudott énekelni. Más, hogy mondjuk milyen volt a fizimiskája, meg hogy egyáltalán hogy viszonyult ezeket a dolgokhoz. Ő is kőbányai volt egyébként.
De hát ugye, figyelj, mint ő tényleg ezt a blues érzést igen. hitelesen képviselte.
Hát az Egon ugyanúgy kőbányai volt, sztár zenekarban van az a kopaszkutyában az a részlet, amikor megy haza részegen dülöngélve, és akkor elesik, és azért közben fölírja, hogy Billa király. Ja. Tehát ez egy ilyen figura volt. És a Hobónál volt egy félelem, hogy ugye betiltották a lemezt, mert ez külön szálon futott a film, meg külön a zene, és hogy a Szomjasék azért tudták megcsinálni a filmet, mert a Szomjas ugye akkor már egy népszerű filmeket rendező valaki volt, ugye a szegénylegi, a, nem a szegénylegi, az Jancsó, a Talpuk alatt fütyül a szél, vagy a Rossz emberek, azok mind a maguk nevében népszerű filmek voltak. És akkor, hát jó, egy ifjúsági film, van benne egy kis zene, stb. De nem nagyon tudták a filmgyárban, hogy ezek most mi készül pontosan, igen.
És aztán szembesültek.
És aztán ugye a Borsék, vagy az Erdős, nem a Bors volt, azt hiszem, aki sokkal később értesült erről. És akkor ott volt is egy kis probléma, de a lényeg az, hogy a lemezt az betiltott. Tehát nem jelentett meg, azt hiszem 93-ban hozták ki CD-n magát a lemezanyagot. Egyes számok később felkerültek másik lemezre, de hogy maga úgy, mint kopaszkutya, az nem jelentett akkor meg.
Egyébként erről készítettünk egy adást is a Felütés podcastos srácokkal. Egyrészt, másrészt meg beszélgettünk tavaly a Kovács Györggyel, aki a Kopaszkutya filmnek volt a hangmérnöke, meg hát ezer másik filmnek is a hangmérnöke, többek között a Queen filmet is ő rögzítette, és hát egyébként majd Kovács György a hangmérnöke a Vadászat albumnak is.
Valaki, aki már értett hozzá, ugye. Na, de visszatérve...
Tehát, de most hányba járunk éppen?
82, 81, 81-ben mutatják be a Kopaszkutyát, ugye, 82-ben jelenik, mert még az oly sokáig voltunk lent, de azt korábban veszik föl, és aztán maga a lemez az nem tud kijönni, a Kopaszkutya lemez, és azért is lesz a Még élünk 83-ban, ami már a Tátrai Tibusz is csatlakozott a zenekarhoz.
Azt lehet tudni, hogy milyen körülmények között távoztak az előző gitárosok?
Nem, legalábbis én nem tudom. Magát a Hobót kéne megkérdezni erről.
Volt ott egy rövid időszak, amikor nem is a Tátrai volt benne, hanem a Csuka Endre. Egy nagyon-nagyon...
Meg a Lugosi Lassi is volt, még egy nagyon rövid ideig. Igen. Nem tudom, de aztán utána... De nekünk minden esetben nagyon jó jártunk azzal, hogy a Póka Tátrai duó az azért létrejött.
Igen, és a...
És a Még élünk azért nem volt annyira népszerű lemez, meg hát azon nagyon sok, hát meg kell nézni az dalcímeket, hogy nagyon fáj, nekem is fáj, Batthyány tér blues, Betegség blues, nem tudom. Tehát tulajdonképpen az első szám... Igen, tehát az első számot az Országút blues kivéve, ami hát végül is egy baleset, vagy egy szerencsétlen balesetről szól. Azt leszámítva az egész, hogy nagyon méla bulu. Nyilván a Hobó is maga alatt volt.
Mert az egész Kopaszkutya miatt kialakult is, helyzet.
Meg szerintem, én nem tudom, most meg kéne nézni, hogy a fia az mikor halt meg, de szerintem...
Ja, hogy itt lehet, hogy magánéleti dolgok is bejátszottak.
Igen. És akkor aztán utána egyszer csak előjött ezzel a Vadászattal.
De várj, itt az volt, ez a felállás akkor úgy nézett ki, hogy Póka, Tátrai...
Igen. Nem tudom már, ki volt nyilván a Hobó volt, meg kéne nézzük
tele. Bill?
A Bill biztos, hogy volt.
És itt kidobolt.
Tök érdekes, a Még élünk albumnál a dobos felállás, ugyanis Döme Dezső visszatér, viszont még Pálmai Zoltán is dobol.
Aha.
Tehát kettő dobossal játszották fel az albumot.
Na, de minden esetre az a lényeg, hogy a Vadászatra összeáll ez a nagy. Igen. Nagy Hobo Blues felállás, Döme, Póka, Tátrai, Bill, Hobo.
Igen. És hát azért ebben ő nagyon sok mindent belerakott. Először is egy dupla lemez, ez a magyar pop történetben olyan túl gyakori, azt hiszem ez a negyedik talán, A hobó az elején még a költészetet mindenáron bele akarta vinni ebbe a bluesba, és csak egy idő után jött arra rá, hogy ez kevésbé izgatja szerintem a többieket. És azért ebben rengeteg idézet van, most kezdve azzal, hogy a Major Tamás olvas föl az elején. Telehoz egy csomó klasszikus zenei idézetet, a Webernek a Bűvös vadászából van egy részlet, a Vivaldi-tól is van valami. Nekem azért kicsit fura volt persze nyilván, hiszen én azért a primér rock zenét szerettem annak idején, tinédzserként mindenben az energiát kerestük, és azért nekünk a legfontosabb dalok azok nyilván azok, amik jó sungosak, a Tigris és a Medve utolsó találkozása, vagy akár az Orgia, azzal a nagyon, nagyon finom, nagyon lehet finom gitárjátékkal, ami ugye a Tibuszt mindig is jellemezte, én egyébként őt mindig is nagyon bírtam. Tehát szerintem ő az egyik legfontosabb magyarok rhythm and blues gitáros.
De akár a rhythm and blues-t is vehetjük ez alól.
Igen. És hát letette ezt a lemezt, ahol hát ugye most így a 40. évforduló kapcsán is olvastunk a visszaemlékezéseket, de mondjuk, hogyha előveszek a Homo Sapiens könyvet, 80-as évek végén jelent meg.
Rettenetes állapotban.
Igen, a 80-as évek végén jelent meg. Viszont szerintem egy kurva jó könyv. És hát ugye ott mondogatja, hogy tulajdonképpen három nagy téma volt az életében, amit így ki lehetett volna bontani. Egyik azt hiszem a katonaság, a kurválkodás és a vadászat. És végül is a vadászatnál maradt. Mondom, részben ebben biztos az is benne játszott, hogy az apja nagyon szenvedélyes vadász volt, meg ő nagyon... Hát
meg a vadászat ilyen metafora, meg az erdő is metafora. A vadak.
Ez az űznek és űzött vagy, tehát ez a vadásznak rád, és közben te is vadászol másokra.
Vagy az élet, mint dzsungel, ilyen titokzatos rengeteg. Nyilván ez egy nagyon klasszikus metafora.
És akkor ő elég hamar letette ennek a vázlatát, hogy egyébként nagyon, nagyon olyan szempontból kreatív, sokkal több ötlete van, mint amit meg tud valósítani. Meg nem is mindig szereti végigvinni az ötleteket. Mondjuk a Sziámi, aki ebben az überá lesz, de hogy ő is így a megtermékenyítésig nagyon szívesen részt vesz mindenben, de utána már mindenki élje a maga életét. És a hobónál is sokszor azt érzem, hogy nincs, tehát hogy beletesz apait, anyait, de utána már, tehát a megvalósítás az, tehát a késztermék már kevésbé fontos, mint amikor benne van ebben az egész folyamatban. Ez később is a József Attila estekre is igaz volt, mindenre igaz volt nála.
A megvalósítás alatt mit értünk? A zenei kidolgozás, az előadás?
Amíg az egész összeáll, és a próbák zajlanak. És amikor már ki az előadás zajlik, az már nem érdekes. Aha. Akkor már neki rég más jár a fejében. Aha. Általában. Legalábbis ezt szoktam mondogatni. De tény az, hogy egy ilyen típusú fickó, akinek sokkal több ötlete van, és hát ugye a vadászat is már nagyon régi ötlet amúgy, nem 84-ben jött, pattant ki az agyából, és hát elég gyorsan össze is rakta, és aztán utána ment.
Az előállt vázlatot úgy kell érteni, már ha erről vannak információk.
Ez benne van a könyvben.
Hogy tehát ő ezt tényleg, mint egy ilyen vázlat letette.
Igen, hogy milyen dalok legyenek, és az nagyjából egyébként stimmel azzal, ami megvalósult, minusz azok a versek, amik nem kerülhettek föl. Faludi, meg talán egy Petőfi vers is, ami így a cenzurázat esett meg, hát sok helyen bele próbáltak szólni, meg bele is szóltak dalszövegekbe, amiket egy kicsit átalakított. Ugye a legismertebb az a Konrád György, ugye ez a száműzött lovag, aki a Konrád lovag lett volna eredetileg, és neki nagyon nagy hatása volt a Konrádnak az akkori könyve, és hát annak a szavait vette át, de nem abban a sorrendben. Tehát nem gondolatokat, meg nem idézeteket vett ki belőle, hanem a szavakból rakta össze a szöveget.
Ezt tudni lehet, hogy mennyire mélyen nyúlt bele a cenzúra ebbe a lemezbe?
Hát a visszaemlékezései alapján eléggé. De nála mindig, nála meg volt az, hogy annyira sokrétűen és annyira kicsit intellektuálisan, nem is kicsit, intellektuálisan írt, hogy egyes sorok azok simán lecserélhetők voltak másra, mert neki nem az volt az érdekes. Azt hiszem, talán ezt mondta is valamelyik interjúban, hogy mondjuk a Beatrice az Óhatatlan is elvitte felőlük a figyelmet, mert a Ricsének a szövegét azt a rendőr is értette. A hobó azért ennél sokkal összetettebb szövegvilággal operált.
Ez az időszak, tehát 83-ban az István a királyt már bemutatják, igen, gyakorlatilag igen, ezzel félig meddig így legitimálnak egy jó pár embert, és így beemelik kvázi a mainstreambe is. Gondolok itt Nagy Feróra, gondolok itt a Deák Bélre,
Schuster is megjelenik.
Varga Miklós, egyébként a népzenések is, tehát Sebestyén Márta is.
Igen, akit ugye nem látunk a filmben, meg nem, igen. Igen, de az énekhangját halljuk.
Hát, mint ahogy Varga Miklós is ez történik. Gyakorlatilag azért más már ez a környezet, mint mondjuk 1981-ben, amikor a Beatrice feloszlik, külső kényszer, mégis egy belső döntés hatására, és amikor hobó rettenetesen ki is volt emiatt borulva, sőt, a Tabánban eljátsza a Deák Béllel a Térden állva című Beatrice dalt is. Tehát, hogy ez egy tök más környezet, de ennek ellenére mégis ennyire odafigyelnek arra, hogy Földes László hobó mit mond, mit vett papírra.
Igen, a cenzúra nem volt központi cenzúra, tehát minden intézményben működött egyfajta cenzúra. Hát itt amik a Borsenőik vagy voltak a cenzorok, akik mondták, hogy azért ez nem mit tudom, ne jelenjen meg, ez meg megjelenjen. Azért néha ők is megérték egyébként az újjukat, mert mit tudom én, például a Hajé Rózsa Volnék az elsőre simán átment a Borséknál, és az meg is jelent a 73-ban. Aztán utána egy más kérdés, után a minisztériumban rájuk szóltak, és akkor ugye nem azt csinálták, mint a Szörényi lemezzel, ahol effektíve bevonták a borítót, és új borítóval kikerült, hanem a kint lévő példányokat nem szállítottak. Tehát, hogyha azok elfogytak, akkor nem szállítottak újat. Tehát
voltak a cenzúrának ilyen.
Igen, de azért ez 40 ezer példányt jelentett akkor, vagy 30-40 ezer, mármint amennyit eladtak belőle. Az egy más kérdés, hogy utána 10 év múlva jelentette csak meg az MHV más borítóval.
Érdekes, hogy 2 évvel később az Európa Kiadó Popzene című lemezét Mennyhárt Jenő elmondása szerint ő beadta a szövegeket. Igen, úgy, igen, ahogy igen. Azzal, hogy nincs deal, utána egy sort változtattak meg, de hogy akkor már átment full. Olyan értelemben érdekes ez, hogy gyakorlatilag évek alatt, 1-2 év alatt
hát meg ugye változó, itt is korábban történt a rendszerváltozás, mint a politikában. Tehát ugye itt a 86-ban, 86 szeptemberében azt hiszem módosítják a sajtótörvényt, és attól kezdve lehet már magánkiadású lemez.
Tehát tulajdonképpen 85-ben kérik 87, föl, erdős.
Igen, de azt 87-ben, igen.
Az a, hát most már többször megénekelt telefonhívás, amikor
anyukát,
az 85. Tehát, hogy érdekes, hogy 84-ben még itt azért bőven sorokat irattatnak át, vagy húznak ki, és 1-2 év múlva már...
Hát meg vannak lemezborítók, tehát pont a Hobónak ugye az Esztrát című lemeze, ami hát ugye ő a egy idős Budapest hatalomát vételével, tehát 45. Olyan. Február 13-án született, akkor, amikor a szovjet csapatok kisepörtek innen mondjuk a német csapatokat. Aha. És hát ugye a 40. évfordulójára ez a kettőt próbálta létrehozni az Esztrádot, de aztán a hosszas húzavona egyébként nem ez az eredeti borító. Azt nem tudom, hogy mennyire
ezt tudjátok. Közben itt a Balázs elővette az Esztrád címlemez borítóját, elmondja.
Igen, tehát hogy ez volt az utolsó, amit cenzúráztak, mert ennek egy kis vörös kakas, nemzeti színű farokkal, az van a borítóján. Ez egyébként még létezik is, tehát szerencsére eljutott odáig a makett változatig, tehát nem csak a fejben cenzúrázták, hanem azért fizikailag is ez megvalósult, de ugye emiatt ez azt hiszem 86-os már ez a lemez, tehát hogy egy éve késnek is. És ez az utolsó, mert utána már mondom, jön ez a sajtótörvény módosítás, onnantól kezdve mindenki, aki adhat maga, és onnantól kezdve már nincsen cenzúra.
Jó, vissza a vadászathoz. Hát 1000 aspektusát meg lehet fogni a lemeznek. Sírtán feldobnám azt a zenei sokszínűséget, ami szerintem egészen lenyűgöző. Én nem olyan rég, amikor volt dátum szerint az évforduló, akkor így meghallgattam újra a lemezt, és emlékeztem, hogy ez egy szuper album, dupla album, De engem egyébként még ahhoz képest is, amire emlékeztem, ahhoz képest is lenyűgözött, hogy milyen, tehát hogy úgy egységes a lemez, hogy közben iszonyatosan sokszínű, de nem hullik szét darabjaira, van valamilyen zenei keret, ami összefogja, de mégis egészen elképesztően sokfajta zenei megközelítés. A latin zenétől a blues rockon át, a klasszikus zenén keresztül, nem tudom, sok minden, ilyen már-már poppos, ilyen ballada. Szóval nagyon, tényleg itt egy ilyen zenei kollektíva topon van.
Hát mert itt a Tátra és a Póka az nagyon egymásra gyógyult. Tehát azért szerintem ez a magja ennek az egésznek. Igen, igen, igen. És hogy nagyon kísérletezők voltak, és hát ugye a Tibu azt hiszem nyilatkozta is valahol, hogy valahol nem tudom hány gitársávot följátszott, és hogy ott 140 gitár szól mondjuk 20 másodperc alatt. És hogy ilyeneket lehetett csinálni.
Mondom, volt ideig.
Most idő is volt, meg hát ugye...
Ellentétben az első lemezzel, igen, már volt.
Idő is volt, hát ugye azért meg azt ne felejtsük el, hogy a rendszerváltozás előtt nem volt előadói jogdíj. Tehát ezek után nem kaptak előadói jogdíjot. Úgynevezett percpénzeket kaptak a zenészek, tehát a szerzői jogdíj az persze az járt mindenkinek. Percpénzeket kaptak, és hát ugye ennek megfelelően ahány gitársáv volt, annyiszor egy perc, tehát annyiszor csenget.
A lehetőséget, hogy még egy gitársáv.
Igen. Nem, a klasszikus zene, az főleg azok az idézetek, azok nekem kicsit olyan furák is voltak itt sokáig. A Shakespeare is, de ugye az, de akár a Webernek a bűvös vadász, mi az a pontos, amikor ott áriázik a Bill. Meg hát azért ezek a érdekesek, mondjuk a Pilinszkinek a négy sorosa ebbe a környezetbe, hogy kerül bele. Ugye állítólag a Bereményi ajánlotta neki.
Bergendier, Jorgosz,
hát ugye Csomos a Bergendit így nehéz elképzelni mondjuk egy ilyen környezetben, a Bergendi bármit lejátszott, tehát ahogy mondogatta, a légypiszkot is lejátszották ott a papírról. Nagyon sokan vettek ugye részt benne, maga a borító az a Rajk Lászlónak, meg a Bachmann Gábor, tehát kettőjüknek, aztán ugye ők nem is kerülhettek, a Rajknak a neve nem is kerülhetett rá a lemezre, és akkor azt hiszem a stúdió.
Plusz stúdió, igen.
Ők nem is csináltak nagyon sok lemezborítót, a Piramis volt azt hiszem az első, és egy a Deák Bill Rossz Vér album, igen. Az még így egy ilyen kiemelkedő munkája.
Az is 84-es.
Igen, ugyanabban.
A Billnek szerintem a csúcsműve a Rossz Vér, ami gyakorlatilag ugyanennek az alkotói tímnek a munkája, ugyanennek az alkotói csúcsrajáratásnak a műve, az ugyancsak 84-es. Mm-hmm. Tehát így gyakorlatilag két lemezen dolgoztak párhuzamosan, ha jól gondolom, vagy ha nem is párhuzamosan, de nagyon nem eltérő intervallumokban. Tehát, hogy a vadászatnak a Rossz Vér az még így emeli az értékét, hogy itt tényleg azt látjuk, hogy egy zenész kollektíva két lemezre gyártott csúcsműveket.
Mm-hmm. Hát akkor egyébként a Tibuszékben nagyon benne volt ez a kreativitás. Tehát ő a magyar rock történet nagy vándorra, tehát ő aztán tényleg a Siriustól kezdve a generálon át, Skorpió, stb., aztán később is ugye sokfelé játszott meg egyebek, de hogy rendkívül kreatív volt. Tehát hogy én nagyon, nagyon bírtam. És tényleg most itt ne emeljünk ki dalokat. Hozzám nyilván a blues rockosok jobban közelebb állnak, vagy amelyik olyan sungosabb. Nyilván azok közelebb állnak, mint akár a Mesél az erdő, ami nem volt nekem annyira érdekes.
De amikor
ott jön az a latinos gitár rész, azért az
hihetetlen. Nekem pont az érdekesebb a lemezben. Így mondtam neked így az adás előtt, amikor beszéltünk telefonon, hogy olyan az a lemez, mint egy ilyen, nem tudom, Jethrotál, vagy nekem még a Genesis is eszembe jutott, nem feltétlenül azért, mert zeneileg olyan feltétlenül hasonlít egymással két lemez, hanem ez a koncept kibontás a zenének, hogy tényleg mint egy ilyen történetet mondanak el, és a dalokkal is, a dal is a narrációnak a része, hogy kilépnek néha a megszokott zenei buborékjukból, hogy ezzel a szénné használt szóval éljek, és olyan, amikor a dal, tehát azt érzem, hogy amikor a dal valami másfajta zenei megformálást kíván, akkor bátran mernek kilépni a szokásos világukból, és nekem pont az érdekes ebben a lemezben, amikor ilyeneket csinálnak. Mint ahogy egyébként a későbbi Hobó lemezeken is szerintem azok ilyen tök, az is tök jó, amikor standard blues rockot játszanak, az is tud nagyon jó lenni, de amikor így kimernek kacsintani ebből, abból ilyen nagyon izgalmas dolgok tudnak kisülni. Ha már a esztrádot említettük, hát akkor a 6-3, két latabár.
Igen, igen.
Szerintem kifejezetten jól áll a Hobónak, vagy jól állt a Hobó bluesmennek, amikor így ilyen zenei kalandokat tettek.
Ha már említettem a Kovács Gyuri bácsi nevét, az megjegyzendő, hogy ő nem egyszerűen csak hangmérnök volt, gyakorlatilag ő volt a zenei rendező, kvázi a producer, ő fogta össze ezt az egész folyamatot, és hát itt azért legalább 20 emberről beszélünk, akik ebben a folyamatban részt vettek. Úgyhogy most oda is megyek a másik szobába, és megnézem, hogy a Deák Billem ezt az kikészítette.
Ez egy olyan podcast, ami annyira életszerű, hogy itt jövünk, megyünk a szobában.
Nehéz legalábbis kiemelni, hát nyilván nekem mondjuk, amit már emlegettem, ugye ez a Tigris és a Medve utolsó találkozása, vagy azért ez a vakzenészek kara, az is azért, az nem dal, az egy, de az is abban milyen szövegek vannak.
Bocsánat, csak az, mint a Balázs visszajött a lemezborítóval, és az a helyzet, hogy ennek is a Kovács György zenei rendezője. Tehát, hogy valószínűleg ez még rajta van még a lemezen 100 forintba kerül. Na mindegy, tehát, hogy valószínűleg a Billem ez tényleg egy ilyen egy alkotói folyamat része lehetett ugyanazzal a producerrel, bár akkor még nem így hívtuk az ilyen zeneipari szereplőket.
Nem, a Billre visszatérve, tehát ugye a Billnek azt hiszem ez a búcsú lemeze, nem? Tehát, hogy ugye a következőkön már nincsen, és ez is tulajdonképpen az ő első szóló lemeze. Amit hát ugyanazok írtak, meg ugyanazok készítettek, ahogy te is mondtad.
Presser Gábor itt a Billemezen azért.
Igen.
Bocsánat, komolyabb szerepet játszik.
Ugye a Hobónak fontos volt ez a bolond levele a kisfiúnak, rákerüljön. Respektáltuk.
Nyilván ez egy személyes sztori volt.
De azért például az orgiában azért milyen sorok vannak, tehát ez a 80 éves pillanatban a nemzeti szülőm eltartóját kisorsolják a nyugdíjas katonák klubjában. Azért micsoda szövegek vannak.
Itt ez Hobó szövegírásában is egy csúcs.
Igen, abszolút. Ugye itt mindent behozott, tehát itt a James Dean, a Marilyn Monroe, mindenki mindenkivel is.
Kicsit olyan, hogyha az ember így elképzeli ennek a Sgt. Pepper típusú borítóját, ugyanúgy lehetne egy ilyen arcképcsarnokot, tehát ez tényleg a Hobónak abszolút, az ilyen igen, személyes, igen, ilyen popkulturális ilyen panteonja.
Abszolút, ja.
Nem tudom, Major Tamástól James Deanig, az egy szép ív egyébként.
Ja, annak idején azt tudod, hogy a Frank Zappa is megcsinálta azt a borítót.
Igen.
És nagyon sokáig a Paul McCartney-val vitatkozott azon, és aztán végül is a lemezen nem is jelenhetett meg borítóként, hanem a belső borítóra került. Na, visszatérve itt még a vadászat, tehát zeneileg igen, az a sokszínűség az abszolút, tehát hogy abban a blues rockból abszolút kinéznek, vagy hogy mondjam, kikacsintanak nagyon sok helyen.
Mennyire volt sikeres a vadászat, tehát hogy mennyire vette a közönség alapot? Egy. És kettő, aztán beszéljünk erről a elhíresült Budapest Borcsánakos koncertről. Szóval először arról, hogy milyen volt a percepció elemeznek. Hogy fogadta mondjuk a sajtó, erről tudsz beszélni? Azt hogy fogadta
nem,
a közönség?
De a közönség, igen, tehát ez is aranylemez lett, hogy az aranylemez annak idején 100 000 adott példányt jelentett. Ezt nagyon sokan megugrották a 80-as évek elején is, 70-es évek végén, 80-as évek elején is. Ugye ez egy dupla lemez, azt nem tudom, hogy ezt hogy számolták pontosan, hogy most kettőnek számolták-e, vagy egynek, de hogy ez is megkapta az aranylemez státuszt. Viszont nem tudták se bemutatni rendesen, tehát egy bemutatója volt az, amit te is emlegettél.
Kifejezetten a Hobónak ilyen határfeltétele volt, hogy ez csak egybe, mint egy ilyen színházi előadás.
Nem, ő szeretett volna egy színházi előadást, és ugye a Szikora János fölkérte rendezőnek, és a Schmidt Páptól, aki akkor a Népstadionos intézményeinek volt az igazgatója, nagy nehezen megkapta ugye a BS-t is, bár a Schmidt Pál állítólag mindenféleket nyilatkozott előtte, amikor a stadion kertben szerettek volna, és akkor nem kell ez a csűrhely ide, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy nem nagyon szerette a a hobóikat, ennek erre megkapták, jó, nyilván busás haszonnal, meg maguknak kiadták bérbe, meg stb. Stb. Tehát
mindenki. Hobó nyilatkozott is, vala, pont a Hobo Sapiensbe mondja, hogy hát valami gombokat kerestek.
Igen.
Zárójelben felsorolnék pár koncertet 1984-ből, amely a Budapest Sportcsarnokban volt. Egy Szenes Iván esttel indult, aztán Elvilli és Eric Burdon lépett fel márciusban. Áprilisban Elton John játszott két napon is. Május 4-én, 5-én Chuck Berry, én azt hiszem a második napon voltam, de lehet, hogy az elsőn, nem emlékszem. Augusztus 17-én Iron Maiden volt. Lehet, hogy ezért gondolta azt Schmidt Pál, hogy fú, a csürhe, hiszen akkor volt, hogy betörték ott a kordonokat, és megindult a tömeg befele, és igen, sokkal több ember jutott be a parkolóba, mint amennyi terveztek.
Volt egy ilyen feltételezés is egyébként annak idején, hogy, ez, hogy a metalistákat pont nem akarták beengedni, tehát hogy, és ezért adották a parkolóba, de amikor a Hegedűs Lacit erről megkérdeztem, azt mondta, hogy ez egy hülyeség, a parkolóba sokkal többen elfértek.
Aha. Szeptember 14-16, Sztárok a gyermekekért, ez SOS gyermekfalú fesztivál volt, fellépett a Bonnie M, Melanie, Saragossa Band, a Spandau Ballet, a Thompson Twins, Ergo, Neoton, Dolly-ról, stb. Blablabla, Bad Boys Blue, és hát Hans Dietrich Genscher, a nyugat-német külügyminiszter volt a díszvendég az SOS gálán. December 7-én, Karel Gott is volt októberben, decemberben Tremelóz és Dave D, Dozi Biki, Mick and Teach. Hú, ezt sose tudtam kimondani, de szerintem Bétót László ebből sportot űzött mindig a rádióban. December 14-15-16, fonográf búcsú koncertek.
Ez és, is egyébként időben összeesik, igen. Tehát,
és december 26, Hobo Blues Band vadászat, rendezte Szikora János, igen.
Nem, egyébként, ha megnézzük a lemezeket, hogy mik jelentek akkor meg, tehát a fonográfok szerintem a legjobb lemeze akkor akkoriban jelent meg, tehát 84-es a jelenkor. Csak az István a király elhomályosította. Ugye a P-mobilnak a honfoglalás az is 84-es, ami ugyan egy 78-as suite, és hát egészen más felfogásba kellett ez.
És Földes László.
És Földes László írta a szövegét, igen.
Micsoda összefüggések őket.
Bár a Schuster mindig csak azt mondta, hogy ő megmondta a Földesnek, hogy mit írjon, és aztán...
Jó, mondjuk ez egy ilyen örök, ilyen szkander a Schuster meg a Földes között. És még mi jelent meg?
És hát ugye 84-ben jön ki mondjuk azt hiszem az első emelet.
Igen.
Ami egy teljesen más világ.
Hát kicsit olyan ez a 84, hogy egy korábbi generáció így a csúcsra ér, és onnantól talán már lefelé.
Igen.
Kreatívan, és így bekopog ez a új generáció.
Igen, mert azért a 70-es években egyébként a 60-as évek és a 70-es éveknek a sztárjai, azok nagyjából egykorúak, bármilyen fura így megnézni. Tehát ugye a Ferro az egykorú a Brodyval.
Mármint, hogy a beatesek meg a mondjuk a rockeret,
igen, abszolút.
Így leegyszerűsítve.
Hát igen, mindenki a 40-es években született. Tehát, hogy
hát csak valószínűleg a rockerek addig álltak a küszöbön és vártak a bebocsátatásra.
De hogy ezeket úgy nehezen elhinni, hogy mondjuk a Nagy Feró és a Konzsuzsa az egykorú.
Igen, és akkor a decemberi koncert.
Én ott voltam értelemszerűen, mert akkor minden Hobo Blues Banden ott voltam, vagy minden fontosabb Hobo Blues Band koncerten ott voltam. És egy eléggé fura volt ez a, hát ugye ilyen kisfiúnak volt öltözve a hobó, van is róla egyébként VHS felvétel, talán fenn van a YouTube-on. Meg hát azért elég furák voltak ezek a díszletek, amiket ugye a emlegetett Bachmann meg a Rajk Laci csinált, és aztán amit nem is adott ki, is, aztán a Schmidt neki később. Tehát ugye próbálták elkérni, és több koncertet is tartani. Igazából a koncertről szerintem nincs olyan sok minden. Tehát a Hobo elég sokat ír a Hobo Sapiensben róla, nyilván ők a színpadról ezt másképp élték meg. Mi rajongóként egy ünnepi esemény volt, de nem éreztem azt a... Tehát valószínűleg nem sikerülhetett. Nem sok emlékem van róla, hogy pontosan milyen volt ez.
Annyiban egészíteném még ki Bélát, hogy én úgy emlékszem, hogy Orszászki Jackie, azaz Orszászki Miklós is fellépett a Hobo Blues Band vendégeként pár szám erejéig. Ugye róla azt kell tudni, hogy a legendás Sirius együttesnek volt a basszusgitárosa, énekese, az Ördögállacos bája, albumnak a motorja, és hát Ausztráliában rendkívül sikeresek lettek, ő pedig kint maradt, és ott épített fel egy új karriert, és minthogyha ez lett volna az első nagy visszatérése Magyarországra, ahol nagy közönség előtt lépett föl ismét.
És ugye hát ez a koncert olyan értelemben sem volt kerek, hogy utána, ugye amit már említettünk is, hogy hát voltak bizonyos elszámolási viták is.
Igen. Hát meg a zenekar is szerintem elég gyorsan már szétesett. Tehát, hogy azért a következő albumot már...
Igen, szép mondtam volna, hogy itt a következő lemezen három új tag is van ezen a
zenekarban. Igen.
Závod János, Tóth János Rudolf és Fuchs László.
Igen, és ez a Fuchs László volt az, aki a Hobónak ilyen szempontból nagyon fontos volt, hogy ugye korán meghalt.
Zongorista billentyűs.
Igen, zongorista billentyűs, akinél ezt meg tudta csinálni, ezt a fajta kalandozást, ami neked annyira szimpatikus egyébként a korábbiakban.
Figyelj, és aztán... én teljesen ilyen bizarr módon, nekem a kedvenc Hobo Blues Band felállásom az a felállás, ami a Tiltott Gyümölcs című lemezt, utólag kiadott lemezt jegyzi, tehát ez a felállás, ami az esztrádon játszik, mínusz a Závodi. Mm. Nem azért, mert a Závodival bármi bajom lenne, hanem hogy mindegy. Tehát az volt ez a felállás, Döme, Póka, Tóth Jancsi, Fuchs, Hobo. Mm. Nekem az a... Yeah. Én azt a lemezt szeretem a legjobban. Vagy hát azt az utólag lemezként kiadott anyagot.
Igen. Egyébként az pont, hogy az, amit mi még MK26-os Magnóval vettünk föl 78-79-ben a koncerteken.
Igen, de ezt a műsort játszották ugye 88 körül a Lágmányosiban.
Igen.
Tátrai ekkor miért távozott?
Szerintem megérett az időre, nem tudom. Tehát a Tibusznak a fejében nehéz belelátni. Tehát, hogy ő sokszor így megsértődik, biztos voltak elszámolási problémák, ahogy mondtad, és aztán egyszerűen továbbállt. És ő ilyen ember. A Tátrai Band az 88, vagy valahogy 8, igen, tehát hogy szerintem akkor lehet, hogy vendéglátozott, nem? Nem az volt? Nem a Charlie-val, tehát hogy meg a török Ádámmal csinálta, tehát igen, Tátrai Török Tandemet, meg igen, ezek mind 86, 87.
Valóban, hiszen az EGT előtt láttam akkor őket így ebben a felállásban, igen.
Szerintem beszéljünk egy pár szót még a Hobónak a 90-es évek elejéig tartó korszakáról, mint ilyen. Hát azt nem mondanám, hogy ilyen lecsengés, mert szerintem az esztrád is elég jó lemez. Másik Magyarország az a címe?
Igen.
Azt hiszem, az is egy elég jó lemez, és még talán a Tábortűz mellett sem rossz, sőt.
Az is egy dupla lemez.
Igen, és az is egy olyan ambiciózus, hát mondjuk van ilyen rap betét is, meg ilyenek. De hogy szerintem ilyen a Hobónak így a igazán fontos periódus az nagyjából egy 90-es évek elejéig tartott.
És igen, bár utána ő meg ketté választotta, tehát onnantól kezdve már nem erőltette bele a rock and rollba.
Így van.
És csinált külön József Attila estet, csinált külön Viszocki estet, Jim Morrison estet, stb.
Igen, stb. Tehát az egy másképp. Nyilván igen. Az is egy fontos tevékenységek, de hogy az ilyen igazán markáns Hobo Blues Band korszak. Azt szerintem odáig tartott, és ugye beszélt is a Földes arról sok helyen, hogy bejött úgymond a piacgazdaság, így szét. Nem lehetett egy zenekart egybe tartani. Mert mindenki ment ezer felé pénzt keresni, és az, hogy egy zenekart így a korábbi módon működtessél, az nem működött már. És lehet is látni, hogy itt széthullik a 90-es években a Hobo Blues Band olyan értelemben, hogy mindenféle tagcserék, meg a Póka is elmegy.
Nekem a Tábortűz mellettel is voltak problémáim. Tehát, hogy ott a Hobónak egyébként a pályáján nagyon sokszor tapasztaltam azt, amit egyébként mondjuk, amit tudom én, a Morrisonnál is, vagy a Patti Smithnél is, hogy a zseniális sorok váltakoznak a banalitással. És a Hobónál is sokszor ezt éreztem. Tehát, hogy a zseniális sorok mellett bizony nagyon sokszor banális szövegek voltak. meg lehet, hogy zeneileg se tudták úgy megcsinálni. Tehát ugye nálam mindig, tehát ő fordítva csinálta, mint általában a rock and rollban, tehát elő van a zene és utána a szöveg. Náluk, nála
Csavargok elő... könyve, bocsánat, nem másik Magyarország.
De a másik Magyarország is akkor volt. Az
hát
is
már ilyen. Nem, hát az, igen, az egy dal, a igen, Csavargok igen, könyve címben.
Igen, igen.
Bocsánat.
Szóval nagyon sokszor igen, tehát pont szerintem a tábortűz mellett is azért, hát ugye persze most túl azon, hogy van benne egy naív dolog, hogy tábortűz körül összegyűlünk, és akkor
rendszerváltás.
Igen, és akkor igen, tehát nyilván az nem úgy volt később. Egyébként, mit tudom én, a Ne csatlakozz a hathoz, ez egy József Attila sor, ez is akkori, mármint akkoriban énekelte. Nem a tábortűz mellett lemezen, hanem ugye ez a József Attila lemezen, amit a Márta Pistával közösen csinált. Meg akkor, amit a Merlin Színházba tartott, ilyen Morrison esteket, meg egyebeket.
Tehát volt is egy Morrison feldolgozás.
Igen.
A Hobo Blues mennek.
Igen. Tudom, hogy fontos neki mondjuk a Kocsma opera, Férfi bánat, tehát ezek a lemezek, mármint szövegileg fontosak, mert hogy mondom, igen, tehát ő mindig előbb vitte le a szöveget, és akkor a szöveget zenésítették meg a többiek. És ugyanígy például játszik, azt hiszem, a Tibusz is valamelyik lemezen. De hát oda csapják, hogy mondjam.
Igen.
Hát... Tehát az a fajta kreativitás, ami itt mondjuk a vadászaton tetten érhető. Tehát az a fajta...
Kimunkáltság,
sok irányú, kísérletezős, nem tudom, micsoda, annak ott nyoma sincs.
Igen, tehát tényleg abszolút tisztelettel a Hobo Blues Band pályafutás előtt szerintem ott 90-es évek elején ez így az igazán nagy korszak, az véget ér. Onnantól is vannak nyilván fontos gesztusok, meg a Hobo az utána sem egy megkerülhető figura, csak szerintem a nagy művek azok utána már igazán nagy, jelentős Hobo Blues Band lemez nem született.
Hát azért ez a Circus Hungaricus.
Igen, jól mondod,
ez már 2000, mit tudom én, 9 körül.
Én nagyjából arra az egyetlen lemezre emlékszem, úgy, ami úgy nekem úgy nagyon ki emelkedett egymás után jövő ilyen-olyan mindenféle lemezek közül. Az egy, hát az, hogy a Madarász Gábor gitáros szerző közreműködése fémjelzi. Igen, tehát valószínűleg, amikor a Hobo mellett megjelenik egy olyan figura, vagy több, akinek van egy markáns, koherens zenei elképzelése, és azt keresztül tudja vinni, a dalszerzésben is, a hangzásban is, akkor ott van egy olyan végeredmény. Tehát a Circus Hungaricus is egy ilyen, ott a Madinak ez a klasszikus, de modernebb rock, olyan, mint egy ilyen modern Rolling Stones lemez, úgy szól. Tehát, hogy elkezdődik olyan, mint a, nem tudom, nekem a Steel Wheels című Rolling Stones lemez hangzása jutott eszembe, hogy egy ilyen frankó, modern, klasszik rock. Egy ember kitalálja és megvalósítja.
Hát, de azért ez a csúcs. Tehát,
hogy
azért,
abszolút.
És ez 84, ugye.
Te hova rakod egyébként? Mert ugye mi a HVG-be csináltunk pár éve egy ilyen minden idők lemezei listát, és ott is, nem is tudom, első volt.
Hát én úgy gondolnám, hogy benne van az első, de igen.
Na hát akkor mindenféle kitérőkkel ez volt a Wanted Podcast adása a Hobo Blues Band idén 40 éves Vadászat című lemezéről. Jávorszky Béla Szilárd volt a vendégünk. Köszönjük szépen, majd legközelebb jövünk egy másik témával. Sziasztok!
A Wanted Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!